Lapozatok a Bibliájátokban a Pál apostol első leveléhez, melyet Timóteusnak írt. Pál első levele Timóteushoz, 5. fejezet. Tizenhetes vers, és fogjuk folytatni az előző héten megkezdett szolgálatot, tanítást fogom folytatni. Tartsd a jó irányt, ez a címe. És még úgy néz ki, hogy még egy alkalomra szükség lesz, hogy részben legalább ebből ezzel az igével végezni tudjunk. Azért mondom, hogy csak részben, mert nem... Amit azt gondolom, a Szentlélek fontosnak érez, hogy megnézzünk. Tehát a 5. fejezet az első Timóteushoz írt leveléből Pálnak, 17. verstől, így hangzik Isten igéje. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. Mert azt mondja az írás, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. Presbiter ellen vádat ne fogadj el csak 2 vagy 3 tanú szavára. Akik vétkeznek, azokat mindenki előtt fedd meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Kérve kélek Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit se tégy részrehajlásból. A kézzeltétet ne siessd el senkinél, mások bűnében ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagadat. Ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomorodra és gyakori gyengességedre való tekintettel, éj egy kevés borral is. Némely ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek ítéletre, mások bűnei viszont csak később derülnek ki. Ugyanígy nyilvánvalók a jó cselekedetek is, és amelyek másfélék, azok sem rejthetők el. Akik igazán gyönyörű szolgák, a saját uraikat méltassák teljes tiszteletre, hogy Isten nevét és tanítását ne káromolják miattuk. Akiknek pedig hívő uraik vannak, ne becsüljék le őket azért, mert testvérek, hanem annál szívesebben szolgáljanak nekik, mert hívők és szeretettek, akik a jó cselekvésre törekszenek. Ezeket tanítsd és hirdest. Ha valaki tévtanokat hirdet és nem tartja magát a mi úrunk Jézus Krisztus egészséges beszédéhez, csak egyességhez illő tanításhoz, az felfogalkodott, és nem tud semmit, hanem a vitatkozás és szóharc betegségében szenved, amelyből irítség, viszálykodás, istenkáromlás, gonosz gyanúsítás származik. Ezek megbomlott elméjű és az igazságot elvető emberek torzsalkodásai, akik a kegyességet a nyerészkedés eszközének tekintik. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, mely után sóvárok vagy egyesek eltévedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket, ellenben törekedj az igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, áltatosságra, szedid lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragad meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással sok tanú előtt. Meghagyom neked Isten szín előtt, aki életet ad mindennek, és Krisztus Jézus szín előtt, aki Poncius Pilátus alatt bizonyságot tett azzal a szép hitvallással, hogy tartsd meg a parancsolatot szeplőtlenül, fedhetetlenül a mi úrunk Jézus Krisztus megjelenéséig. Ezt a maga idejében megmutatja majd a boldog és egyetlen hatalmasság a királyok királya és uraknak ura. Övé egyedül a halhatatlanság, aki megközelíthetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem látott, és nem is láthat, ővé a tisztelet és az örökké való hatalom. Amen. Azoknak pedig, akik a világban gazdagok, parancsold meg, hogy ne legyenek gőgösek, és ne a bizonytalan gazdagságban reménykedjenek, hanem Istenben, aki megélhetésükre mindent bőségesen megad nekünk. A gazdagok tegyenek jót, legyenek gazdagok a jó cselekedetekben, adakozzanak szívesen, javaikat osszák meg másokkal, gyűjtsenek maguknak jó alapot a jövendőre, hogy elnyerjék az igaz életet. Timóteus, őrizd meg a rád bízott kincset, fordulj el a hazug módon ismeretnek nevezett szentségtelen üres beszédektől és ellenvetésektől, amelyeket egyesek elfogadva eltévedtek a hittől, a kegyelem veletek. Amen. gyönyörű sorok ezek. Az elmúlt alkalommal a körülményeiről beszéltünk, mely körülmények között születtek ezek a sorok. Kimagasló benne nyilvánvalóan az a gondolat és az a szándék, amellyel Pál apostol próbálja segíteni a fiatal szolgatását, Timóteust, hogy a jó irányt tartva vezesse a gyülekezetet, és ebben segítsen az efézusi gyülekezetnek. Említettem már, de most nézzük is meg, a vezetők, szolgálati ajándékkal rendelkezők szolgálatának célja tekintetében Pál beszédét a milétoszi vérekhez, ennek egy részletét. Csodálatos maga ez az apostolok cselekedetei 20. részben leírt találkozás, ennek a érzelmi intenzitása. Tehát, hogyha elolvasod ezt a beszámolót, Lukács beszámolóját, akkor hát az ember megkönnyezi, de minimum megindul férfiként is. Tehát ahogy mondja az írás, hogy leborultak, megölelték, sírtak, átörelték egymást, imádkoztak ott a tengerparton, tudva azt, hogy nagy valószínűséggel ugye nem találkoznak többet ebben a világban, és Pál mondta, hogy a Szentlélek bizonyságot tett neki városról városra, járva, hogy börtön is, és elhurcoltatás vár rá, de mondja, hogy ő kész meghalni is az Úr nevéért, tehát nem hátrál meg, tudja, hogy a Szentlélek mondta, menj el Jeruzsálembe, ha meg kell halni, akkor ő erre is kész. És az egész, ahogy Pál beszél az ő példaadó életéről, a küzdelmekről, a szegényekről, a gondviselésről, a munkáról, hogy kétkezi munkával is dolgozott előttük, és hogy példát adott neki, kérve kérlelte őket, szóval egy gyönyörű, nagyon bensőséges, és azt gondolom, hogy tanítható és tanulható lelki hozzáállás, szívbéli, testvéri hozzáállás, amelyet keresztények nevezünk, amelyet Krisztusinak nevezhetünk. Javaslom, hogy ízlegessétek ezeket a sorokat, és melegítse a szívünket, a szívünknek a keménységét is, hogy az a baj, a sok gonoszság, ha az ember megtelik a sok gonoszság hírével, meg a rengeteg csalódással, akkor ez megkeményítheti az ember szívét. És ezek azért jók, ezek a történetek, amiket olvas az ember a Bibliában, mert ezek meg úgy felazítják. Felássák egy kicsit, megforgatják az ember szívét, a megkeményedett rönköket kicsit összetörik, porhanyósabbá teszik is. Fogékonyabbá teszik az ember szellemét az Isten szavára, az evangélium igaz tanítására, amely így tud azonban egyedül jó gyümölcsöt teremni mi üdvösségünkre és a ránk bízottak üdvösségére, és még azon túl is hatással lehet és akar lenni az elveszett lelkek, életek felé. Igen. Apcsán 20-28 így hangzik, és majd a 31-es verset olvasom még ebből a nagyszerű beszámolóból, tehát Apcsel 20, 28 és 31. Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőjévé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett. 31-es vers. Vigyázzatok azért, és emlékezzetek arra, hogy 3 évig éjjel és nappal szüntelen könnyek között intettelek minnyájatokat. Azt mondja itt Pál, hogy viseljetek gondot az Isten egyházára, nyájnak nevezi, a pásztornyáj képet használja az apostola erre a szolgálatra, és azt is világossá teszi, hogy ez a gyülekezet, a Krisztus népe, az az övé. Azért ő fizetett. Hozza az üdvözletet az élet gyülekezetből, most a ünnepélyes, protokoláris imaházavató alkalmon voltunk a Tóth Árpád testvérrel. Kis József testvér lelkemre kötött, hogy adjam át a köszönetét és a gyülekezetnek az üdvözletét. És ott is elmondtam, hogy a legfontosabb az, hogy ez a gyülekezet Krisztusé. Az övé. És ez egy nagyon fontos szemléletmód a lelki, a szellemi szolgálatra, amikor szolgálunk az Isten népe között, az Isten népe tagjai felé, amikor szolgálunk egymás felé. Hogy azt tudjuk látni, hogy nem az enyém, ugyanis a birtoklási vágy a romlott természetet átitta. át van itatva a romlott természet, az emberi természet a birtoklási vágya, és ez rengeteg fájdalmat és keserűséget okoz az emberi életben. Ha emlékeztek, Pap János testvér pontosan erről a vallásról beszélt, ez az enyém, add ide, megcsináljuk, gondolkodás volt kultusz, ez a birtoklási vágy is. És az Isten igéje pedig világosan tanít, hogy az Isten népe, az Isten egyháza, a testvér, az soha nem lehet a tiéd, még a gyereket sem. Minden az Úré. És felelőssége van ránk bízva, egy család, egy testvér, egy közösség, egy szolgálat, hogy sáfárkodjunk azzal, amit kölcsönbe kaptunk. Igaz ez a kép tiszta? És ez szabaddá tesz az embert attól, hogy azt gondolja, hogy birtokolni kell, tulajdonolni kell, uralkodni kell rajta. Hatalmam alá kell gyűrni. És Pál ebből mutatott példát, hogy ő úgy szolgálta Efézusi gyülekezetben, mint aki tudja, hogy ezért Krisztus fizette az árat, nem ő. És ő, ami árat fizetett, már ebből fakadt, hogy ő érte is fizetett Krisztus. Azt mondja, hogy viseljetek gondot. Azt jelenti ez a szó, hogy gondot viselni, hogy figyeljetek oda, vigyázzatok, ügyeljetek rá, óvjátok, odaadással foglalkozzatok a Krisztus népével, ezen a nyájjal. Presbiter feladata tehát a következő egy gyülekezetben, és fontos, hogy ezért imádkozzunk mi is, hogy ilyen vezetői legyenek a mi gyülekezetünknek, ilyen presbitereket tudjunk avatni, akik ilyen lelkületű emberek, akik előjárók, élen járnak, példa életet élnek. Azt mondja a presbiternek, tehát először is, viseljen gondot, azaz figyeljen oda, vigyázzon, ügyeljen, óvja, odaadással foglalkozzon vele a saját családjára, a saját életére, és ha van már családja, akkor a saját családjára. Ezzel a lelkülettel figyeljen oda. És segítse az egész családját úgy vezetve, hogy láthatóvá váljék az evangélium tanítása, és az élete ilyen szempontból Krisztushoz való hűséget tükrözzön. Aztán odaadással legyen a gyülekezet presbiterei a társaikkal együtt működve, tehát csapatban gondolkodva, összekapcsolódva a testvéri körben, vezetői körben, szolgáló körben, összefogva a gyülekezet egységét munkája. Hogy a gyülekezet szeretetben növekedjen. Arról lehet felismerni a Krisztustól elhívott szolgálattevőket, hogy a Krisztus szeretetére buzdítják a híveket. A megbocsátásra. Nyilván a szent életre ez fontos, de valahol azt érzed rajtuk, hogy a Krisztus szeretete hatja át őket. És erre bátorítják, amikor beszélgetnek valakivel, akkor nem uszítják a másikat, hanem valahol a Krisztus szeretetére, a megbékélésre buzdítanak, bátorítanak. Nyilván nem elvtelenül, mert ugye most itt az elmúlt találkozáson a dühös falkasokról beszéltünk, tehát ott azokkal nem barátkozni kell, meg nem ölelgetni kell őket, hanem akkor ki kell ebrudalni, ha meg nem térnek a gyülekezetből, és ezt Pál is nagyon keményen így tette, és ha olvassuk, hogy átadott némelyeket a sátánnak, erről ugye szó volt az elmúlt alkalommal, akkor látjuk, hogy azért itt nem egy elvtelen limonádé szeretetről volt szó, nagyon valóságos pásztori felelősségről, vezetői felelősségről, és ebből fakadó Krisztusi szeretetről, mert az óvás is szeretet, igaz? Ha megóvok, védek valakit, az is arról beszél, hogy szeretem. Igaz? Tehát nem jelent, tehát hogy nem törődök az, hogy mi lesz a gyülekezettel, és éle, hal-e, mi van a testvérekkel, az nem szeretet, igaz? Hogy mi van a gyerekemmel, vagy a másik testvéremmel, nem is érdekel, az ugye hát hiába mondom, hogy szeretem, hogyha teljesen közömbös nekem. Nyilván érthető, igaz? Aztán, tehát először is a saját maga és a családja életét jól vezeti, hogy kirajzolódjon benne az evangéliumi hűség, a Krisztushoz való hűség, az evangéliumhoz való tiszta ragaszkodás és életpélda. Igyekszik óvni a gyülekezet egységét, szeretetben való növekedését. És hát a másik dolog pedig, amiről éppen szóltam is már, hogy vigyázz arra, hogy a tévegő lelkű, ragadozó lelkületű emberek ne tudják szétverni a nyájat, szétszakítani a nyájat. Ez is nagyon fontos felelőssége a presbitereknek, pásztornak, a presbitereknek, a vezetői csoportnak a gyülekezetben. Nagyon érdekes, hogy Pál azt mondja, hogy közületek is támadnak férfiak. Tehát nyilván egyrészt azért, hát miért van szó férfiakról? Hát azért, mert nem volt közöttük nő. Tehát egy gyülekezet efeszi gyülekezet előjárói férfiak voltak. De nagy valószínűsége, hogy nem csak erre gondolt Pál, amikor közületek támadnak, hanem akár gyülekezetből is támadhattak dühös farkasok. És miért nem nők? Szerintem miért nem nők ezek a dühös farkasok? Hát nem taníthattak például gyülekezetben a nők, így van. Profétálni profétálhattak, imádkozhattak, és különféle szolgálatot mellettek, de a tanítás nem engedte meg az apostol nőknek. Ez is igaz. De talán, ha visszaemlékeztek, akkor volt egy szolgálattevő, egy presbiter, aki mellé szegődött két proféta nő. Ugye Priscilla és Maximilla volt ez a két személy. Szóval a nőkben lévő tévegő szellem keres egy férfit, akit gazda testnek használhat. Mint a vírus. Durva. Lázas voltam a héten, és ugye ez a vírus képes, elég intenzívnél benne. És megdöbbentőnek látom ezt az igazságot. Hogy valóban tévegő lelkű nők, azok így működnek. Keresnek egy férfit, vagy a férjüket, ha már házasok, de addig mondják, még rá nem veszik, hogy az legyen, amit ők akarnak. És alázatosan háttérbe vonulnak, de ugye nagyon szépen irányítgatják a lelki pásztor férjüket, ez nem az én feleségemre vonatkozik, mert valaki félreérti. A vezető férjüket, a szolgálattevő férjüket. Ugye lehet addig rágni valakinek, egy férfinak a lelkét, hogy már elfárad. Nők azok csomolják a fejüket, hogy mit beszél ez a pásztor, jó, de borzasztó, amik hallgatni is. Igen, azt tudom mondani, hogy férfiként egy nő tudja rágni annyira az életét egy férfinak, hogy a végén enged neki. Sok tévécsatotató férfi tudna elmondani otthon az életről dolgokat, hogy miért passzív egyébként az élete. Szóval ilyen volt ez a Priscilla és Maximilla is, aki az ő presbiterüket gazdatestént használva fertőzték az Isten népét, és ez a vírus dolgozott bennük. Hát ezért mondja a Biblia, azt gondolom, a férfiak felelősségét. És másik azért, hadd mondjam azt is nektek, hogy Pál apostol arról is beszél, hogy félek, hogy ahogy a kígyó megcsalta Évát, úgy csaladtok meg ti is. És egy érdekes kép azért ez is, hogy a kígyó miért Évánál kezdte ezt a történetet, nem kisebbítem Ádám felelősségét, és éppen erről beszél a Biblia, hogy a férfiaknak van felelősség a gyülekezetben. Hogy egyenes úton járnak, és különösen a vezetőknek és a presbitereknek van kimagasló felelősségük. No, az efézusi levélben, ugye mindig a felkent szolgáltatók, az ajándékarnak a szolgáltatók és felelősséget hordozó vezetőkről gondolkodunk együtt. Az efézusi levél 4. fejezet 11. versétől Pál apostol úgy egy programot rajzol föl, ami szolgálati program küldetés a gyülekezet szolgáltatói számára. Így hangzik itt az Efézus 4.11-től, ahol egyébként Timóteus ugye szolgálatot végzett ebbe a gyülekezetbe, ennek a gyülekezetnek írja Pál ezt a levelet. És ő adott már, mint Krisztus némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére. A szolgálat pedig azt jelenti, azt mondja Pál, a Krisztus testének építésére. Ez a szolgálat. Építeni a Krisztus testét. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek, Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Tehát Krisztus testének építése mit jelent? Hogy megismerjék a Krisztust, az Isten fiát, és ebben az ismeretben összeforjon a szívük, és így felnőjenek a Krisztus megismerésében a felnőtt korra, a nagykorú hívő életre. Hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak, tehát, hogy éretté váljanak, és ellen tudjanak állni ugye a téve egész szellemének, a téveidő tanoknak. És nézzétek meg, mit mond itt Pál. Mindenféle tanítás szerébe ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától. Megint ugye látunk a tévegő lelkületi embernek a karakteréből valamit, hogy csaló és csábít. Tévútra csábít ravasz módon. Hanem az igazsághoz ragaszkodva, növekedjünk fel szeretetben. Minden este ő hozzá, aki feje Krisztus. A tévegész szelleme megosztás, szeretetlenséget, bizalmatlanságot épít föl ember és ember között, testvér és testvér között, míg a Krisztus szellemétől való tanítás az Krisztus megismerésében segít elő bennünket, a fölnövekedése segít bennünket, hogy növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Isten iránti szeretet, Krisztus iránti szeretet és testvéri szeretet. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve összefog, különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész a saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. És a harmadik rész 19-es verse még, és így megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Picit összefogja az itt elmondottakat a megelőző igevers. No, tehát a vezetők felelőssége. Egyrészt, hogy a szolgálatuk következtében és szolgálatuk által példát adjanak, követhető példát adjanak, és így tanítsák a rájuk bízottakat, ebből a példaadó életből fakadóan. Méghozzá mire tanítsák a szenteket? Hogy hogyan tudják építeni a Krisztus testét. Igazán annak a tanításnak van értelme, bármilyen ajándékból fakad is a tanítás, ami arra segít bennünket, hogy építeni tudjunk. Használni tudjunk. Aztán segíteni hivatottak az egyéni felelősségben való növekedésre. Hogy ne idétlen keresztények nőjenek fel egy gyülekezetben, hanem felelősséget hordozni képes, tetteikért felelősséget vállaló, gondolkodó, tervezni tudó, nem mindenbe hűbelbalás módjára beleugró emberek, hanem elveszik az Isten vezetését. Hogy megtanítani az embereket arra, hogy nem próbálkozni kell, hanem Isten vezeti az életünket. És hogy döntéseinek van súlya és felelőssége. Isten kegyelmes és szeret, és helyreállít, ha elbuklunk ötször is, de nem ment meg bennünket a tetteink következményétől. Ezeket meg kell tanítani a hívőknek. Mert gondolhatja valaki, Isten szeret, tök mindegy, hogy élek. Emlékeztek ezekre a tanokra, amit legutóbb átnéztünk. De nem így vagy, tök mindegy, hogyan élsz. Mert a döntéseidnek és a döntéseimnek van következménye. És egy felelősséges ember tudja, ha hoz döntéseket, amit vet, azt le fogja aratni. És ezt meg kell tanítani, azt mondja az írás, hogy a személyes felelősségben növekedjen Isten népe. Növekedjenek a hívők, éretté váljanak. És értség is tudják, hogy amíg az Isten nem adott zöld lámpát egy dologban, addig nem indulok. Emlékszem rá, azt éreztem a bensőmben, hogy el kell végeznem még a mérnöki végzettséget, is meg kell szereznem a informatikai területen, volt egy felsőfokú végzettségem rendszertechnikából, és az volt bennem, hogy még a mérnöki fokozatot meg kell csinálni. Ez ugye egy indulat volt bennem, de nem mertem jelentkezni a főiskolára, addig, amíg az Isten nem mondta, hogy mehetek. Már beszéltem édesapámmal, beszéltem a feleségemmel, ugye nyilván családos ember voltam, azért ezek egy fontos, édesapám munka mellett sokat tanult, ő nagyjából képbe volt, hogy ez mit jelent. Feleségemnek nagyon sok terhet kellett hordozni azért, egy vizsgálőszak, stb. Tehát ez tisztá voltam, mert nélkül ez nem fog menni. Bementem a főnökömhöz, vele is beszéltem, hogy a munkahelyről azért hát vizsgákra, órákra el kell tudjak menni, nélkül ez nem fog menni. Mindenhol zöld lámpa volt. Mindenki azt mondta, hogy jó, rendben van, csináld. Mégsem tudtam azt mondani, hogy megyek. Egy-két nap volt a jelentkezés határidőig még, de még nem volt bennem az a fajta pecsétje a Szentléleknek, hogy nekem szabad elmenni tanulni. Azt mondom, Uram, én nem tanulni akarok, hanem szolgálni akarok téged. És én csak akkor akarok tanulni, ha családom rendben van, hely tudok állni az élet más területén, és szolgálni tudlak téged. Ha nem tudlak szolgálni, nem akarok tanulni. És akkor így imádkoztam egy alkalommal, érdekes engem, általában Isten igével vezetett mindig. De ekkor nem. Azt mondta a Szentlélek, emlékszem el a nappali szobában, imádkoztam, küzdöttem, mondom, mindjárt már lejár az idő, hát valahogy kéne dönteni, A vagy B, mindegy, ha igen, igen, nem, nem, elengedem. És azt mondta a Szentlélek, indulj el, megáldalak. És beadtam a jelentkezésemet, és tényleg a 4 éves iskolát 3 év alatt elvégeztem államvizsgával együtt. Nem az én bölcsességem és okosságom volt ez, Isten természet feletti áldása. Még ösztöndíjat is kaptam az egyik 1,5 éves eredménye miatt, olyan jó volt az eredményem. Csodálatos volt, tudtam szolgálni, volt vizsgám, ami 2-es volt. De tudtam, hogy az azért volt 2-es, mert nem tudtam többet készülni rá. És szolgáltam az Urat, hegy kellett áll a munkahelyemen is, át kellett állni dolgoknak, családom is volt, és nem tudtam többet belefektetni. És én jó lelkiismerettel kaptam egy 2-es, puska nélkül. Most nem bátorítok egy fiatalt se, főleg az én gyerekeimet a 2-esre. De vannak körülmények, amikor azt mondod, hogy egyszerűen én elrontottam. Tehát ugye én nem akkor tanultam, amikor ideje volt, mert én bűnben éltem. És amikor megtértem, ezt Isten visszaadta, és akkor kutya kemény volt. Tehát azért ez egy nagyon durva időszak volt, keményre kellett megtenni magát. De természetfeletti módon megáldott az Isten. És mondtam nektek, ebben az időszakban volt vizsgaidőszak, és telefonáltak, hogy megállt az egész cég. És a kolléganők letörögették a szerverterembe a szekrényt, és ráborították a szerverre. És a szerver így szétnyílt, és az alaplapban így meghajlott. És akkor gyorsan még levizsgáztam marketingből, mondtam, mindjárt bemegyek, vizsgázok, aztán megyek vissza. És akkor bemegyek és nézem a szervert. Sekép se, minden adat rajta volt, adatmentés még azért abban az időben. Nem volt olyan magas szintű, és nem volt mindennapos. És akkor mi legyen? Rátettem a kezemet erre a hajlott hátú szerverre. Komolyan. A Jézus nevében. Gyógyulj meg. Az Úr adott egy gondolat, hogy vegyek le a polcra egy hardvert, tegyen be a Winchestereket. Aki ért hozzá, mindegy, aki nem, nem probléma. Tehát tegyen be a arathorozókat. Néhány hardverkártya, amit kellett. Összeraktam a gépet. Összerúgtam, és elindult. Hiba nélkül elindult egy teljesen más alaplapon, aki valamennyit az informatikához ért. Egy szerver operációs rendszer azért ilyet nem szokott csinálni, cson nélkül lement. És akkor tudjátok, mit csináltam? Ugye már állt a szekrény akkor még, de még nem merték megmozgatni. Én akkor ugráltam, és azt mondom, halleluja, halleluja! És jött a főnököm, mi van, megy már, ugye elég sokszor volt ott, mert a cég teljesen adott, mondom, halleluja! Jézus csodát tett. Szóval azt mondom én, hogy amikor az Úrral mégy előre, és a döntéseidet az Úrban hozod meg, akkor természetfeletti módon tapasztalod az Isten beavatkozásait. És én nem tudtam, miért mondja nekem a tanulmányosztályvezető, hogy végezzem el az iskolát 3 év alatt, a 4 évet. Mert nyelvvizsga volt nekünk, akkor még szigorlat volt kötelező nyelvből, szakmai nyelvi szigorlat. És akkor mondta, hogy Sándor, nyelvvizsga, vagy 1 év magának mindegy. Nem biztos, hogy könnyebb egyik a másik. De az Úr már tudta, hogy el fogja intézni ezt a gyülekezetet. Nem a nyelvvizsga volt ott a lényeg, hanem nekem be kell fejeznem az iskolát, mire elindult ez a gyülekezet plantálás. És az Úr már azt tudta, hogy mi fog történni 1 év múlva. És jött egy világi ember, aki a jó kapcsolatom volt, és azt mondta, Sándor, nem gondolt arra? Akkor sorba egyeztetés, imádság, keresve az Urat, mit akarsz, Uram? Tényleg ez kell? Szentlélek mondta, gyerünk előre. És megtapasztaltam, hogy Isten hatalmas, erőteljes, dicsőséges. És a természet feletti módon lép be az életünkbe, olyan módon megsokszorozza a képességeinket, ami nincs is. Tehát azért ez nem volt normális, értitek? Akármennyire, most nem fényezem, hogy milyen okos vagyok. Nem, ez nem ezért ment. Isten megáldott. És ugyanígy téged is. Szóval azt mondja a Biblia, hogy a presbiterek, a tanítók, a szolgálatai felelőssége, hogy föl növekedjenek szolgálatok nyomán az emberek a személyes felelősség hordozására, és arra hitre ebben, hogy Jézus Krisztusnak hatalma van az életünk felett. Amen. És ebből a hatalomból fakadóan jó az életet élni. És nem szabad dzsint csinálni Jézus Krisztusból. Ugye Alibaba, meg a keleti mesék, ugye megváltozott most már a világ. De ugye ez a, és a következő alkalommal, majd beszélni fogok erről a piacgazdaság, iszlámvallás kérdésről. mert ugye akkor fogjuk majd megnézni ezt, hogy minden rossz a gyökere a pénz szerelme. Erre ma már nem lesz időnk. No, tehát erre az érettségre segíteni az embereket, hogy Jézus nem egy dzsín, akit megdörzsöm a lámpáskát, kiúdik Jézus, mert most szükségem van rád, hanem ebben segítenek az embereket, hogy ez nem keresztény, ez nem Krisztus követő élet. Hogy akkor veszem elő a zsebemből Jézust, amikor nekem kell. Hanem, hogy ő hozzá felnövekedni, aki az Úr, a Krisztus, a felkent azaz, a király. Hogy így szemlélni. Most, hogyha az valaki a szemlélet módjában Úrnak és királynak tekinti Jézust, a felkennek, ebből fakadhat egy természetfeletti sokkal hatalmasabb beavatkozás az életében, mint az természetes szinten lesakkozható. Aztán beszél, ugye ez ott a szolgált ajándék, a szolgált cél és küldetése a presbitereknek, amiről itt próbál tanítani Pál, Timóteust és ugye az efézusi véreket. A vezetésben bevált presbiterről is szól az írás. A 1 Timóteus 5.17-ben ezt olvassuk. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek. Elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. A görög nyelv egyértelművé teszi, hogy ez a bevált, ez azt jelenti, hogy beteljesedett, tehát, hogy olyan emberekről van szó, akiknek az élete már bizonyság. Nem csak lelkesek az Úrért, amit én nagyon értékelek. Tehát a lelkesedés, ez egy nagyon fontos dolog, nem egy leértékelendő dolog. De már a lelkesedésen túl bizonyság az életük. Tehát ránézel az életére, a személyiségére, hogyan vezeti az életét, hogyan gondoskodik a családjára, ha már családos, hogyan hoz a döntéseket, hogyan forgódik a munkájában, a tanulmányaiban. Tehát látod rajta, hogy ez egy bevált ember. A vezetésben bevált. Ugye a vezetésnek láttátok önmagam vezetése, családom vezetése, gyüleket vezetése, felnövekedése, segítése, oltalmazása. Ezek szempontok, amiket azért látunk a Bibliában, amik megmutatják az érettséget egy-egy személynek az életében. Egy indikátorok az ember életére nézve, amiből tanulhatunk mi is, és mi is megláthatjuk a gyülekezetben, felismerhetjük azokat, akik azt mondjuk, hogy ezek bevált vezetők. Ezek hiteles emberek. Rámerem bízni az életemet, merek hallgatni rá, merek tőle tanácsot kérni. Nem csak üres fecsegő, ugye erről is beszél itt Pál Timóteusnak, hogy ezek az üres fecsegők, hanem súlya van az életének. És nem ma ezt mondja, holnap meg azt, hanem azért látszik, hogy ez megfontolt. Tehát a vezetésben bevált presbitereket kettős megbecsülés, a kettős megbecsülés teljesen egyértelműen a Bibliában mindjárt két dolgot jelent. Az egyik a tiszteletet jelenti, másik pedig az anyagi megbecsülés jelenti. Ez teljesen világos a Biblia eredeti szövegében. Tehát Pál a fiatal Timóteus figyelmét felhívja, hiszen mikor szolgálsz Timóteus pásztorként, ismert fel azokat, akik ilyen bevált életemberek. Ezeket kerest. Ez egy gyülekezet már 8 éves, az efézusi gyülekezet, itt már azért lesznek olyanok, látni fogod, akik oda szentelték az életüket, és ennek már azért látszik a nagyon komoly gyümölcse az életükön. Hogy ők oda szentelt életet élnek, és valóban a Szentlélek vezeti őket, valóban Krisztus vezeti őket, és ennek már bizonyságai vannak. Ezért fontos az például, hogy nem magunk dicsőségére, hanem az Isten dicsőségére osszuk meg azokat a bizonyságtételeinket, amit az Úr cselekszik. Amit nem mi kiügyeskedtünk Istentől, hanem egyszerűen ő cselekedett az életünkben. Hogy emeljük fel az ő szennevét. Ezért mindig is része volt az Új Szövetség gyülekezetnek a bizonyságtevés. Tanúbizonyságot teszek arról, hogy kicsoda nekem Jézus Krisztus. Hogy mit tett az életemben. Hogy mutatta meg magát. És ebben nem legyünk szégyenlősek. Ez nagyon fontos például a házi csoport alkalmakon, igaz? Mennyire bátorít bennünket, amikor valaki megosztja, hogy hogyan tapasztalta meg az Urat. Tehát Krisztus követésében azt mondja, keresd azokat, akik bevált presbiterek, ugye fejtegettem, hogy miről van itt szó, példaadók a gyülekezet építésének szolgálatában. Tehát látod, hogy amikor beszél az ember, akkor a beszéd az építés munkája. Nem a széthúzást, a megosztás munkája, hanem azt tapasztalod, hogy ez az épülést, a bátorítás munkája, hogy az Úr fele, imádkozzál, menj elő, engedelmeskedj, igaz? Tehát ezt ragad magával. Tehát amikor beszél, azt érzed, hogy ez jó, ez tényleg jó, ez ige szerint, az evangélium szerint való. Én is ezt olvasom az igében. Ezt mondta nekem is az Úr. És hát Pál mondja Timóteusnak, ugye, hogy figyeld azokat, akik nem szolgáltatják ki a szívüket és a nyájat a dühös farkasoknak. Hát egyszerűen nem partnerek abban, hogy megosztottságot munkáljon valaki a gyülekezetben. Ennek ellenállnak. Ha kell, lebuktatják. Intik, hogy térj észhez. Ez nem az Úr szelleme, ami benned működik. Ez egy gonosz szellem, ami nem a ugye a Krisztusban való felnövekedést, a szeretetben való növekedést, az érettséget munkája, hanem ez egy életlen dolog, ez egy romlott dolog, ez egy testi dolog, kiskorú dolog. Igaz? Régebb óta keresztények vagytok többen. Hát azért egy beszédből meg tudod ítélni, ez egy élet vagy életlen, nem? Akkor hallasz valakit beszélni. Őszintén. Igaz? Meg tudod ítélni, nem, hogy a beszéde az most mennyire Szent Szellemtől való, mennyire evangéliumi szívből fakad, mennyire krisztusi. Igaz? Amen, így van, tehát azt gondolom, hogy ez igaz, csak csendben vagytok, nagyon néhányan így. Bólogattatok kösz, mármint, hogy segítetek. Bólogatása. Nem engedik meg, ugye, azokat keresd, azok legyenek presbiterek, azt mondja itt ebben a gyülekezetben, akik nem engednek a rombolásnak, hanem az építés emberei Krisztusban. Nyilván nem a bűn ellen a rombolásról beszélt, hanem éppen a széthúzás munkálásáról beszél. És azt mondja Pál, hogy ezek fáradoznak. Az jellemző rájuk, hogy fáradoznak, azaz elfáradnak. Fáradoznak, bajlódnak, keményen dolgoznak. Miben dolgoznak keményen? Miben fáradoznak? A Bibliában nincs olyan lelki-szellemi vezetői szolgálat, ami ne járna kutya kemény fáradtsággal és terhekkel. Amikor én megnéztem ma a életgyülekezet vezetőit, így állt a szemük. Imádkoztam tegnap este is értük, délután is imádkoztam értük, meg reggel is imádkoztam értük, mert nagyjából tudom, hogy a minden munka mellett most még megszervez egy ekkora vendégszeretetet meg mindent, úgyhogy hullafáradtak voltak. És holnap megy nagy része dolgozni. És ott voltak, és láttam, hogy hordozták a terheket, és nem nyavajogtak, nem zugoltak a pásztorra, hogy lehet ilyen ez a József pásztor, hát nem vesz észre, hogy most raktuk le a könyvműves kanalat, csinálni ezt a nagy felhajtást, minek ez? Hanem azt mondták, adjunk hálát az Úrnak, testvérek. Ez Isten nagy jót tett velünk. Nagyon nehéz volt, és akkor erre adta nekem a Szentlélek, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, hogy ismételjem ezt engem, nem fáztiteket, meg megerősít, és mondtam, most érzitek magatokat néhány úgy, hogy nagyon elfáradtatok. Nagyon sokat dolgoztatok, és nagyon elfáradtatok. Adjatok a hálát az Úrnak, hogy volt erőtök hozzá. Némelyek meg úgy érzik, hogy tehettem volna többet is. Ne aggódj, még fogsz tudni. Tehát most örüljél, és még tehetsz többet az Úrért, ha ad még napokat neked az életben. És jó volt látni ezeket az embereket ebben a gyülekezetben, ezeket a vezetőket, hogy mivel fáradnak? Az Úr munkájába fáradnak. Abba fáradoznak, abba fektetik az erőt. Nem, mintha nem csinálnák a dolgaikat hétköznap, mert mindenki tesz a dolgát. Mégis érzed, hogy ennek az embernek az elhívása több annál, mint péknek lenni, mint lakatosnak lenni, mint cégtulajdonosnak lenni. Ennek az embernek az elhívása az Úrtól van. És ilyenek valók vezetőnek, nem? Ezek a példák. Hát a Krisztus testének építésére kéne tanítani a szenteket. Hát hogyan fogja tanítani az Krisztus testének az építésére a szenteket, akinek ez nem a legfontosabb az életében? Hát sehogy, így van. Te se vedd létkom, olyan, nem? Az a papol, ugye? Ez a papol. És azt mondja, különösen azok, akik ezt a fáradtságot belefektetik a tanításba. Félreértés ne essék, a tanítás nem üres szólam. A tanítás sokkal inkább példaadás a Biblia értelemben. Vezetni valakit egy jó úton, egy olyan cél felé, amelyet én tudom, hogy hova kell jutni. És együtt megyünk az úton. Megmutatom neked, így kell menni ezzel az úton. Ott a cél. Tanítani ezt jelenti. Biblia értelemben. És ezek tanítottak házanként, nem csak felétlen, ezek a vezetők nem csak arról szólt, hogy ők prédikáltak istentisztelet, ami rendkívül fontos egyébként. Az apostoli tanítás, az első percük ezzel része volt az istentiszteletnek, egy nagyon erőteljes pásztori szolgálat a tanítás. És ez egy fontos dolog, a prédikálás tanítás. Tehát ez rendkívül ott volt, és első percük ezzel jelen volt a gyülekezet életében, de a házankénti szolgálat is ott volt. A személyes tanítás, a személyes példaadás ott volt, és ott van ma is. Nem okos gondolatokat mondanak, hanem bemutatják a rájuk bízottaknak a Krisztus életet. És ebből az életpéldából erőt merítenek mások. Nem az volt legnagyobb hatással ránk az életben, akik ilyen életet éltek. Kovács Géza bácsit miért hallgatják így az ember? Hát azért, mert hiteles. Igaz? Hát azért, hogy erős, egyszerű mondatok. Történetek, amiket már hallottunk többször. Mégis milyen erős? Igaz? Erős, mert hiteles. És tudjuk, hogy nem tökéletes. Hogy ő is nem érde tökéletes, mégis hiteles. És mégis mindig Istennek adja a dicsőséget, mindig az Úr Jézust emeli föl. És így láttuk, kirajzolódott a gyülekezetben az ellenszegülők lelkülete, erről beszélgettünk. Tapasztalatlan versenyzők beugranak a hízelgőknek. Ugyanis a tévegő lelkületű ember hajlamos, hogy megtévessze a vezetőket. És hízeleg neki, mint a kígyó. A kígyó tényleg rátekeredik, és megmarja. Tehát nem azok tisztelnek, akik ajnároznak. Akik ajnároznak, általában be akarnak csapni. Az őszinte szeretet, a szolgálat kész. És leteszi az életét, érted? Nem beszédben mondja, hogy szeret, hanem imádkozik, érted, melletted van. Ha kell, meg is int. Mert fontosabb vagy neki, mint az, hogy most jó fej legyen nálad. A romlott lelkű jó fej akar lenni. A krisztusi karakter, a krisztusi szellemtől, Krisztus szellemtől átirodott ember építeni akar. Méghozzá a krisztusi szeretetet akar építeni benned. És ugye ezek azok a kígyó lelkületű emberek, akik a szemedbe dicsérnek, és mikor hallod, mit mondtak róla a hátad mögött, akkor azt mondod, hogy és akkor melyik volt az igaz? És ugye mondja Pál Timóteusnak, figyelj ezekre, mert ezek tábor gyűjtenek. Ez a lelkület, ez a szellemiség megpróbálja megkeresni ezzel a szellemmel fertőzött lelkeket, és a maga táborába csápítani őt. Az Úrban meggyökerezett tanítvány keresztjén, azonban hálás a pásztoráért, a vezetőért, megértette, hogy imádkoznia kell értük, hogy el ne menjen az eszük. A jó irányt tartsanak, jól felemenjenek, imádkozik a lelki pásztor és vezető házasságáért, hogy az Úr oltalmazza, őrizze meg, legyen tiszta és szent az élete, kapjon üzenetet, kenje fel az Úr, erősítse meg az Úr. Normális hívő, az ezt csinálja. Mert ez legjobban kamatozik az ő életére is. Ugye, hát ez nem haszonelvűség, hanem bibliai vetés-aratás kérdése. És a tanítvány keresztjén, aztán nem ért valamit, az nem neki áll a lelki pásztornak, hogy mondod ilyet? Hanem tisztelte szeretettel megkérdezi, hogy figyelj, ez biztos, hogy így van, vagy én értettem félre, vagy te ezt így gondoltad? Ugye ez egészen más, nem? Mint leosztani valakit. Főleg, ha mondjuk így prédikál és tanít. Mond egyik lelkipásztor, hogy bibliaiskolát csinált a gyülekezetébe, és az egyik vírussal fertőzött kígyó rákat tekeredni. És azt mondta neki, de a többiek főle halatára, hogy ez nem így van. És mondta neki a pásztor, várjál meg egy picit, azt mondja, hogy szerintem te ülsz ott, én meg itt állok. Ez azt jelenti, hogy én tanítok, te meg tanulsz. De nem nagyon fogta fel, és mondta, akkor most felállsz, és séta. Szeretetlen pásztor. Hát jó, csak a 199 az nem lényeges. Egy süket miatt egyet tönkre a többinek a délutánját. És azt mondta ez a pásztor, hogy egy jó darabig biztos nem fog felfoglalkozni, még ha gyülekezetben marad is. Mert ezt nem lehet tanítani. Ennek még nincs olyan szíve. Meg bevallom nektek, nekem ez rázós. Tehát az én lelkemnek ez nagyon nehéz feldolgozni. Mégis azt mondom, hogy igaza volt. És Timóteust, ezt a fiatal embert nem csoda, hogy próbálja erre a kemény feladatra felkészíteni az apostol, ugye, hogy ezeket felismerje és felmerje vállalni. A gyülekezet építése érdekében. Az őszinte nyitottság, a tiszteletes kérdések, akár még a vitatkozás is. Teljesen normális, azt gondolom. Nem kell mindenben egyetértenünk. De a tisztelet az alap, amivel egymás felé közelnünk kell. A tisztelet adásban legyetek egymást. Tudjuk a Bibliát. Tudjuk a Bibliát. Ez van a Bibliában. Három ige a végére. Az egyik a 1 Timóteus 5.19. Most már értitek, hogy miért írja Pál Timóteusnak. Presbiter ellen vádat, vagy úgy is mondhatnánk, hogy panaszt, ne fogadj el csak két vagy három tanút, aki ott volt, jelen volt, nem hallotta valahonnan. Hát most ezek után gondolt, hogy aki kiküldött az én pásztor barátom erről a bibliaiskoláról, azt szerette őt? Szerinted hány embernek mondta még el mindennek ezt a lelkipásztort? Értitek? Szóval, mivel konfrontálódik ezekkel a szellemekkel, ezért nem lehet elfogadni, tehát aki elől áll, az konfrontálódik, értitek? Vezet, egyszerűen nem lehet elkerülni a konfrontációt. Ezért azt mondja Pál, figyelj oda, Timóteus, mindenféle pletykára ne hűj fel. Ne fogadd el ezeken az emberek ellen a vádakat, csak ha tényleg látta valaki és tanúja volt, méghozzá személyesen. Ott is kettőnek vagy háromnak egybe hangzóan kell szólnia. Ne feledd el, mert ezek az emberek konfrontálódnak, és lesznek, akik nem fogják szeretni őket. És ugye te Timóteus új szolgálta ő, vagy majd mennek oda hozzád. Jobban prédikálsz, mint eddig ezek. Ebből épültem igazán. A te szolgálatodból. Te kellettél volna ide eddig is. Te Timóteus, jön ide valaki, rúgfenékbe. Kerüld el messziről. Ez kígyó lelkű. Ez hízelgő. Ez fogja leghamarabb a kést általadba döfni. Aki így hízeleg. Pásztor. Oh. A legnagyobb jutalom egy pásztornak az engedelmes szív. És valaki szereti az Úr Jézust. Egy normális pásztor, egy normális vezető, ennek örül a legjobban. Így van? Azt mondja Pál, engem egyszerűen élettel terül meg, ha azt hallom, hogy ti szilárdan álltok az Úrban. Engem ez dob fel. Aztán a zsidókhoz írt levélben azt olvassuk a 13. rész 17-18-as versekben, bízzatok vezetőitekben, hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak már, mint Istennek. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva. Ugye kétféleképpen lehet. El lehet gondolni, hogy egy örvendező házi csoport vezető, egy örvendező pásztor a jobb nektek, vagy egy sóhajtozó. Melyikkel szeretnétek többet együtt lenni? Hát csak az örvendezővel, nem? Mondom, miért nem örül ez a pásztor? Hát azért, mert szegénynek annyi baja van a sok sükettel, hogy gondolok én erre a pásztor barátomra, aki hát nem volt feldobva. Hogy ő oda teszi az idejét, energiáját a családjától mindentől elvesz, hogy tanítsa őket, és akkor ez meg elkezd okoskodni neki. És ráadásul egy ilyen sületlenséget beszélt, amit olvasott van még marhakönyvből, bocsánat, és akkor azt hitte, hogy ő a teológus. Legyél már szegény barátom a sóhajtatott miatta. És mondta, kellett gondolkodjon, hogy a 199 érdeklődőt lássa. Ne ezt az egy sületlent. Adjon az Úr megtérés neki, természetesen. De ettől az, sületlen. Fejlődök, nem? vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak Isten előtt, azért ez nem semmi. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Imádkozzatok értük, mert meg vagyunk győződve arról, hogy lelkiismeretünk tiszta, hisz mindenben helyesen akarunk eljárni. Ugye ez nem jelenti azt, hogy nem hibázunk. És az 1 Tesszalonika 3.8, mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Amen. Dicsőség az Úrnak.